Áldott légy, Úr Jézus Krisztus, hogy újra együtt lehetünk itt előtted, és hálát adhatunk azért, én a magam személyében, és mindenki más a maga személyében, hogy magadra vetted a mi szennyes ruhánkat, az életünket, a bűnünket, a megmentésünkért. Köszönöm néked. Uram, újra azt kérem tőled, hogy könyörülj rajtam, adj engedelmes és alázatos gondolatokat, és szavakat, és azt add meg, Uram, hogy ami tőled való, az megmaradjon mindenkiben, de ami tőlem, az ne maradjon meg, hogy a te neved legyen dicsérve és áldva. Köszönöm ezt neked. Amen. A mai délutánunknak a címe az, hogy együtt egymással. Most így hangos? Jó? Jó, mert hogy tegnap mondtátok, hogy halk volt. Tehát a közösség gondolatáról. Az első közösséget Isten a teremtés által hozta létre, mert úgy látta, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, és az ember társat kapott. Ketten együtt boldogan járhatták az édenkertet, és fedezhették fel Isten alkotásainak a csodáit. A Szentírás arról tudósít bennünket, hogy az állatvilágnak Ádám adott nevet, és az a neve. Feltehetően azért az a neve, mert olyan jellegzetességet mutatott a természete annak az állatnak. Boldogok voltak. Később a bűneset után az Édenen kívül pedig létrejött a család. Mi úgy mondjuk most, hogy az első társadalmi közösség. A legkisebb társadalmi egység. Nem tudjuk azt, hogy hogy élt a család, de azt tudjuk, hogy a két fiú nevelkedett. De a két fiú gyermekkoráról nem tudunk semmit, feltételezéseink lehetnek, hogy nem volt más mondani valója és elmondani valója, elbeszélése a két szülőnek, mint az, amit átélt. Az a csodálatos világ, az Istennel való személyes kapcsolat, az Éden szépsége. És az a szomorúság, hogy ez megszűnt az ő engedetlenségük folytán. Egészen biztos, hogy ebben a bűnbánatban, ebben a Istenfélelemben nevelték a két gyereket. Mert később, Ábel Isten tiszteletéből egyértelmű. De mind a kettő ugyanazt hallgatta. És nem egyformán fogták fel. Ez ugyanígy van ma is a családokban. A gyerekek az ő személyiségüknek megfelelően fogják azt, amit hallanak. Nem mindenki egyformán. Nekem az ikreim sem egyformán vették tudomásul. Így volt ez az ezred évek alatt, így volt közben, így volt ez a mai világunkban, a mostani világunkban is. Aztán később, amikor ugye a gonoszság szaporodott, és Isten eltörölte az özönvíz tragédiája által a létező világot, de meghagyta Noét, Noétól a Sém ágán jövő nemzedékről tudósít minket a Szentírás alapvetően. És így jutunk el Ábrahámig, aki a tizedik utóda Noénak. És azt is tudjuk, hogy Ábrahám unokája, hadd kérdezzem meg tőletek, szabad úgy beszélni most nekem, hogy közben kérdezek? Szabad? Jó. Akkor köszönöm. Akkor ki volt Ábrahám unokája? Ja, úgy van. Na most Jákob vonalán megy tovább, Jákobnak pedig volt hány gyereke? Igen, igen. És, kérem? 12 fia, mert lánya is volt. Igen. És azt is tudjuk, hogy miért kerültek ők Egyiptomba, mi volt akkor Kánaán földjén? Éhínség. Tehát Isten gondoskodása volt ez előre, hogy majd kikerüljenek Egyiptomba, ott átéljék 430 évig, amit átéltek, a végén ugye nagyon sok kegyetlenséget, és hogyan fogja őket kiszabadítani. Tehát még az is benne van, én a Biblián szélére írtam, hogy de biztos, hogy ti is tudjátok, hogy hány lélek ment ki. Hangosabban. 70. 70. És mennyi jött vissza? A férfiak száma akkor 700 ezer volt, ami azt jelentette, a nőket meg a gyerekeket nem számolták, de ez 2,5 millió a tehető, ugye, nagy tiszteletű?
Hát, az valószínűleg kevesebb.
Kevesebb?
Igen.
Én már ezután utána érdeklődgettem, és azt mondták, hogy igen, nagyjából.
2 millióra sokszor,
2 millió. Másfél millió. Igen, tehát nagyon megszaporodtak ott. És amikor ők kiszabadultak Egyiptomból, akkor mind kellett köröztül jönniük az ígéret földjén, ilyen árnyas úton? Sivatagon. És a sivatagban a homokon gyalogoltak? Köveken, így van. Na, az a sivatag az nem volt homokos, nem volt könnyű rajta jönni, és a volt nekik oázis, meg árnyék, meg ilyen? Olykor az is volt, de a lényeges nem ez volt. Felhő volt. Hát akkor miért volt az a felhő? Hogy ne égesse, mert nem csak fölülről sütött a nap, hanem mi sütött nagyon? A kő. És az a csodálatos, tehát kísérte őket a felhő, és amikor akkor nem nappal volt, akkor mi kísérte? Miért? Két oka van. Igen, a másik, hogy elriassza a vadakat. Igen. De az Isten vigyázása, a szeretete, sőt, hát azt én nem nagyon tudom megérteni, hogy éjjel-nappal menni tudjanak, de hát biztos így van, mert a Szentírás így írja. De ami megállított nagyon ennek a keresgélésében, az, hogy Isten törődése, a néppel való törődése, az egyformán, ahogy az előbb mondtam, hogy egyformán nevelték a gyerekeket, ugye, ott is, egyet hallottak. Isten törődése egyforma volt az egész néppel. Vagy kimondhatatlan csoda volt az, hogy ott a sivatagban volt ivóvíz. Aztán kaptak ennivalót. Aztán a tengeren való átkelés csodája. Tehát ti is ismeritek, nagyon-nagyon sok minden csodálatos dolog volt, ahogyan a felhő és ahogyan... Én emlékszem rá, most nem nagyon régen volt egy borult napunk, és olyan jó volt kimenni, hogy nem esett az eső, de felhő volt. És az jutott eszembe, hát ilyen alatt mentek a zsidók a sivatagba. Hát ez egész kellemes idő. És akkor azon hát döbbentem meg, hogy azt olvassuk a Mózes, 5 Mózes 29.5-ben, amikor az Úr mondja nekik, hogy 40 évig vezettelek benneteket a pusztában, és nem szakadt le rólatok a ruha, és a lábaitokról sem szakadt le a saru. Micsoda ruha, micsoda saru volt az, amit állandóan használtak, és nem szakadt el, és nem szakadt le róluk. Aztán még ami nagyon nagy dolog volt a Mózes 5.8-ban, lábot sem dagadt meg a 40 év alatt. Mert azon a lábon állandóan menni, a fájós térdűek meg a fájós lábúak velem együtt tudják, mit jelent. Hogy amikor az ember lába megdagadt, de az ő lábuk nem dagadt meg, ők bírták és mentek. És nem látták ezt csodának. Teljesen természetesnek. Nem is voltak elégedettek, hanem morgolódtak, zúgolódtak. Hát ilyen az ember, csak ilyen volt az ember. Most még ilyenebb. De miközben az ember állandóan zúgolódik meg, elégedetlenkedik meg, morgolódik, az van a szívében, hogy egy igazi jó közösség lenne jó. A jó közösségre vágyódik. Így van. Olyan jó lenne, hogyha lennénk egy csoport, aki megérti egymást, lennénk egy város, egy nagy terület, egy ország. Ha nem kellene egymással szembeállni, hanem megértés lenne. És miközben így viselkedik, azt gondolja az ember, hogy menni fog önmagunktól. Hát nem megy. Isten nélkül nem megy. Van egy ige, ami a János evangéliumában volt, van, hogy hogy szól az az ige, ami a régi fordításban úgy kezdődik, hogy nálam nélkül, de ez a mostani magyar nyelvszannak nem nagyon felel meg, hanem az a szó felel meg, hogy nélkülem, hogy folytatódik? Semmit sem cselekedhettek. Hát cselekedhettek, csak az nem jó. Csak az nem jó. Ami jó, aminek a következménye is jó, az nem az Úrral van, hanem az Úr nélkül, vagy az csak az Úrral van, az Úr nélkül, nem az a vége, amit elgondolunk. Tehát Isten nélkül nem megy. Tehát azért nem megy, mert felül kerekedik az önzés, a kívánság, az az akarás, hogy az enyém, amiről tegnap mondtam, hogy a birtoklási vágy, a pénzéhség. De egy igazi vágy ott marad mindig a szív mélyén, hogy együtt, egymással, egy jobb jövőért, ez cél. És nézzétek, mennyi álmodozás van ebben. Annyira kitalálják azok a kis pártok, akik hát fölkerülnek, hogy célkitűzéseik vannak, lelkesítik magukat, lelkesítik egymást. De nem megy, csak egy átmeneti ideig. Hát a mi mostani életünkben is van egy ilyen lelkesedés, egy ilyen vágy, és egy ilyen tanúskodás, és ezt úgy hívjuk, hogy konvergencia. Halljátok. Hát én ennek kikerestem az eredetét, meg azt, hogy milyen definíciókat szedhetek össze. Hát ilyeneket szedhettem össze. Ugye latin szó, az eredete latin. Összehajlást, összetartást jelent. A fizikában a fénysugarak összehajlása, összetartása. Matematikában a számsorok, sorozatok adott értékhez való közelítése. Az élettanban hasonló életkörülmények között élő fajoknak az alkalmazkodás folytán kialakult hasonlósága. Hát ez van. Az orvostudományban két szem nézővonalának összetartása. Valami célpont felé, hát együtt. Nem egy, hanem együtt. A meteorológiában két különböző irányú légáramlás találkozása, amely a légtömegek egy részének magasba emelkedésével jár. Biztos, hogy még a tudósok tudnának kitalálni, nekem mennyit sikerült összeszedni. Tehát ez az együtt egymással, ez a Bibliában, meg a világban cél. De Biblia nélkül nem elérhető. A történelem folyamán mindig átmeneti, mindig időleges állapot volt. Mert az egyik ember a másik emberrel nem akar mellérendelt viszonyba élni. Pedig hogy teremtette Isten a Évát, hogy alá fölérendelt viszony alakuljon ki náluk, szofort? Nem. Adott neki segítőtársat, hozzá illőt. Mondjuk itt az Ádám, hozzá illőt. Hát nem akarja ezt az ember. Hatalmat akar gyakorolni, a gyengébb felett az erős. Azon gondolkodtam, hogy hol van hosszú távon egy olyan vezető, aki egy a többi között, a sok között. Hát persze nem rövid távon. És csak megint a Bibliába találhattam ilyet. Nem egy van, testvérek, én csak a Biblia elejéről vettem ki egyet, meg a végéről. Az egyik, az első Mózes, akit Isten tett vezetővé. De ő egynek tartotta magát a többivel. Mózes második könyvének 32. részének a 32. versében azt olvassuk, amikor Mózes könyörög az Úrhoz a népért, hogy bocsásd meg bűnüket, ha pedig nem, akkor engem is törölj ki a te könyvedből, amelyet írtál. Pedig nem Mózes csinálta az aranybojrút, nem ő vétkezett, és tehette volna azt, hogy azért hát ezek ilyenek, de hát azért én azért egészen más vagyok. Nem. egy volt velük. A másik személy, a Biblia végén, Pál apostol. Az elismert tudós, a farizeus, írástudó, törvénytudó, a korának egy bölcse, egy megjelölt, szökött rabszolgával azonosította magát. Teljesen egy volt vele. Hogy hívták a rabszolgát? Ki volt a Filemon? A tulajdonos, igen. Tehát egy gazdag kolossébeli úrnak, Filemonnak a rabszolgája volt, Onézimus, aki megszökött. És valahogyan eljutott a szökésben Rómáig. És még valahogyan, ugye hát én nem tudom azokat a korabeli írásokat, oda került, ahol Pál apostol volt, hát nyilván nem a szabadok között, és a szolgájává lett, segítette őt, és szolgálta Pál apostolt. És Pál apostol lelki gondozásában Onézimus újjászületett, új életet nyert. És amikor elérkezett az idő, akkor Pál visszaküldte Kolosséba a tulajdonosának, tehát Filemonnak. És akkor ilyet ír Pál apostol. Visszaküldöttem őt, te pedig őt, azaz, az én szívemet, fogad magadhoz, úgy fogad magadhoz, mint engemet. Bízom a te engedelmességedben. Én nem tudom, hogy én kivel tudnám ezt most úgy vállalni, ahogy amit jelentett az ókorban az, vagy hát a Pál apostol korában, hogy milyen óriási különbség volt egy megjelölt, egy szökött rabszolga, meg egy tudós között. És ő azt vállalta, hogy őt, mint az én szívemet, fogad magadhoz. Ez már több, mint megközelítés, több, mint összehajlás, ez már egység, azonosulás. Krisztus Jézus az, aki létrehozza az egységet, így könyörög az Atyához. Könyörög, hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te, én bennem, és én, te benned, Atyám, hogy egyek legyenek. Tehát ezt, amit itt hallunk, ezt létre akarja az Úr hozni bennünk. Én még azt is úgy érzékeltem, amit Péter apostol ír az első levelébe, amikor az a sokféle hát embernek Kis-Ázsiában küldi ki a levelét, az első levelét, és azok, akik elfogadták az Úr Jézust, azoknak azt feltételezi, és azt írja le róluk, hogy egyformán beszélnek, egyformán gondolkodnak, egyformán éreznek. És úgy írja le róla, hogy akit noha nem láttok, de szerettek, hisztek benne, tudjátok folytatni? És kibeszélhetetlen, dicsőült, örömmel örvendeztek. Ki hozta létre bennük ezt az egységet? A Szent Lélek Isten, akit már akkor ugye megkaptak rég, aki visszaemlékezteti őket arra, hogy az Úr Jézus miket mondott, hogyan tanította azt, aki körülötte volt, és ami már a szívükben volt, akinek örvendeztek, és így szerették őt és egymást. A Szentléleknek ebben a munkájába és az emberek, a bűnös embereknek, a szabadultaknak az örömébe az van leírva, hogy vágyakoznak beletekinteni az angyalok. Gondoljátok el, hogy milyen óriási dolog ez, hogy olyan vágyal nézik az, hogy milyen nagy csoda az, hogy valaki ilyen mélységből oda kerül, hogy az Úr Jézus azonosul vele. Hogy egyek legyenek, egyek lehessenek, mint én te benned, és ők én bennem. Nagyon nagy dolog. Az egységre, az egymással való közösségre, az egymással való törődésre, akkor van a legnagyobb szükség, amikor támad az ellenség. Az őskeresztjének korától, az ellenreformáció kora okozta szenvedésekről, vagy a közelmúlt diktatúráiban hűséges keresztjének bántalmazásairól sokan tudnak. Diszkrimináció érte azokat is, akik emberséges magatartásukkal együtt éreztek az üldözöttekkel, noha nem közülük valók voltak. Csak úgy belefájdult a szívük azokért az úgymond jó emberekért, ahogy ők megítélték, hogy milyen igazságtalan bánásmód érte. Ti arra nagyon jól emlékeztek a konfirmandus koratoktól, hogy mi volt a középkorban az a parancs, amit azoknak, akik Luther tanítását követik, már hogy a Szentírás tanítását, mi történjék, és miért nem kapnak büntetést. Minden luteránust meg kell égetni. Latinul jobban tudjátok? Luteránikumban. Igen. És nem kapnak érte büntetést. Elpusztíthatják őket. Én amikor egy belmisszionárius asszony, akit személyesen jól ismerek, és sokat szolgált, most már nagyon idős, Ceausescu uralma alatt ment ki többször úgy Erdélybe, hogy vitt az atyafiaknak, a testvéreknek élelmet, meg hát főleg élelmet, és főleg tartós élelmet, segítséget. Jól ismeritek a nevét Viski Ferencnek valószínű, aki Nagyváradon volt, református lelkész, és aki megvallotta, hogy őt az Úr megszabadította, és Jézus Krisztus követi. Az övéi is, és azok, akik vele egy hitet követtek, a Jézus Krisztus hitét követték. Azokat nem fogadta el a vezetés, hanem börtönnel sújtotta. Azért a szülők azért féltették a gyereküket ott belül valahol, de számomra komolyan a könnyekig megható volt, amikor ez az asszony visszajött, és a következőt mondta el. Beidézték azokat a fiatalokat, a szekuritáte, akik jelentkeztek teológiára. Most protestánsokról van szó, az valószínűleg, hogy reformátusok voltak a legtöbben, akik teológiára jelentkeztek. Eljöttek értük, és bevitték őket a rendőrségre. A szülők összeszaladtak a parókián, hogy könyörögjenek. Ez az asszony köztük volt, aki innen Magyarországról ment ki, és hallotta, fültanúja, Egyik szülő se azért könyörgött, hogy ments meg őket, hozz ki őket, vigyázz rájuk, mit tud. Nem. Azért könyörögtek, hogy téged, Uram, meg ne tagadjanak, bármit tesznek velük. Gondoljátok el, egy szülő, akinek talán az az egyetlen egy volt, hogy téged meg ne tagadjon. Nem ebben a relációban gondolkozott, amiben mi élünk, hanem az örökben. Mert az a rettenetes, ha megtagad téged. Visszakerültek egy pár óra múlva, nem nagyon tartozott senkire, hogy milyen elbeszélgetés volt ott, meg mi, de visszakerültek, és valószínűleg tartották magukat valamihez, de Jézus Krisztus megvallották. Mindegyik megvallotta. És mégsem tudtak velük semmit, mert Isten nem engedte semmit tenni. Persze, lehet egy olyan állásfoglalás is az emberbe, hogy bedugom a fülemet, és a másik szenvedéséről, meg egyáltalán a történéséről, ha ilyen, nem akarok tudni. Nem akarok tudni, mert tulajdonképpen nem akarok bajba kerülni. Szeretném ezt úgy megúszni, hogy jó, majd négy szem közt segítek neki, vagy amit tudok, megteszek. Tehát azért nem vallom meg. És nem hangosan, veszem tudomásul ezt. Ilyen önféltő gondolkodásból születik a közöny. A közöny, ugye értitek? Ez elvisz odáig, hogy az ember akiben a közöny felül van és uralkodik, a mellette vérző emberről se vesz tudomást. Nehogy ő bajba kerüljön. Nem ártom bele magam a másik dolgába. Persze, az ige is azt mondja, hogy ne legyetek más dolgába avatkozók, de nem így érti, hanem azt, amit nekünk, amihez tényleg nincsen közünk, a másik embernek, meg nem szabad megtenni, hogy a másik embernek a belső dolgait kibeszéljük. Ilyen közönyös magatartású, nagyon, nagyon elismert hívő emberről van-e tudomásunk az új szövetségbe? Segítek abban, hogy nem is egyről, hanem kettőről. Van-e? Mert ugye azt mondtam az előbb, hogy a közönyös ember még a mellette vérző embert se veszi tudomásul. Hangosabban. Az irgalmas samaritánus, igen. A Lukács evangélium a 10. részének a 31. versében a pap, a 32. versében a lévita teszi ugyanezt, ugye a tanító. Ugyanez szépen elmegy mellette. Nincs köze hozzá. Nem akar róla tudomást venni. Az igéből azt olvassuk, hogy Isten közösséget, egységet akar az ember, és teremtett az ember számára. És ez, ha nem ezt teszi az ember, akkor az egy embertelen magatartás. Nem emberi magatartás a közöny. Nem Isten akarata. Úgy azt gondoltam, hogy mondhatnám én nagyon röviden, hogy milyen tulajdonképpen a közösség meg a közöny nagyon röviden. És erre gondoltam, hogy közösségben közös a kenyér, közös a fedél, közös a gond, de közös a remény, közös a teher, és közös az öröm. Ne legyen sohasem közöttetek közöny. A közöny se céltalan. Ki benned műveli Istent és az embert, kezdettől megveti. Szétdobál, tönkretesz, megvet és kirekeszt. De ha az Úr veled, ő mindent helyre tesz. Én arra gondoltam a mai napra, ja még valamit szeretnék mondani, hogy a közösségre vonatkozóan itt van egy-egy olyan mondat, amit úgy szeretnék nektek átadni. Ilyen például. Azt mondja Pál apostol, hogy kérünk titeket, testvérek, intsétek a kételkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljatok fel az erőteleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Ilyen pici kis történetet olvasok fel. Feleségemmel közösen kaptunk egy gyönyörű őszi csokrot, amit néhány napig élvezhettünk. Az egyik legtovább megmaradó virág egy szekfű volt. És milyen meglepő volt, amikor Merlin kihúzta és felfedezte, hogy a szára pont a virág fej alatt el volt törve. A virág feje szinte azonnal leesett, amikor kikerült az őt körülvevő többi virágszál támogató öleléséből. Jól lehet, arra képes volt, hogy elegendő nedvességet szívjon fel magába, de arra már nem, hogy saját maga is megálljon. Sokan megtapasztalták, hogy akár testileg, akár lelkileg megsérültek. Jézus többi követője tartotta őket azáltal, hogy imádkoztak értük, meghallgatták és bátorították őket. Urunk, nem csak arra hív, hogy másokat támogassunk, arra is, hogy fogadjuk el mások támogatását, ha mi sérülünk meg. Ez a mások támogatása azt szeretném elmondani nektek nagyon röviden még, hogy a tudomásomra jutott, hogy nem régen volt ez, nem nagyon régen. Ismeritek az embereket, hogy van, aki kemény, mondjuk falusi munkát is csinál meg, nagyon kemény munkát is végez, de a lelkületében is kemény. Nem nagyon hagyják meg a dolgok, a fallásos dolgok meg, ugye azoknak való, akik nagyon ráérnek, így tovább. Ez az asszony megsérült nagyon, illetve érszükületes volt, és nem lehetett mit tenni, elkezdték vagdosni a lábát. Nagyon sokat szenvedett. A sok szenvedése mellett se oldódott a szíve. Ugye azt szoktuk ezt gondolni ilyenkor, hogy ez meg van kötözve, nem lehet oldani. Aztán, amikor már egyik lába valahogyan a csonkja, nagyon kemény volt önmagához is, mert ő akar, meg akar tanulni mankóval járni, és ő tud még munkát végezni, és magához is kemény volt. De a szíve nem oldódott. Hallott, tudomásul vett dolgokat, de nem engedett a szíve. Aztán elkövetkezett az idő, hogy elkezdett a másik lába is az érszükület miatt hasonlóképpen járni. Az orvos, akit hívtak, nem vette tudomásul, hogy már, hogy be kellene vinni, hát persze most az egészségügynek a problémája nagyon nagy, meg ugye van várakozási idő sok, és stb. Na de hát amikor az a láb már ott tart, hogy üszkösödik, akkor már csak a műtét kellene, hogy mert azt most már volt tapasztalatuk, hogy még tovább lehet nyújtani az életét vele. Még tartana a kegyelmi idő. És akkor, amikor már az üszkösödés szaga is megjelent, akkor már a hozzátartozója nagyon türelmetlenné vált, hogy vinni kell a kórházba. Na most bekerült a kórházba, bevitte a mentő, vagy ők most nem tudom. De nem akartak hozzányúlni a műtéthez, nem akartak, mert biztosan tudták, hogy nagyon rövid ideig bírja ki, úgyis meg fog halni. Tehát a műtét nem siker, ez is nagy munka, aztán nem nagyon valószínű, aztán osztják, szorozzák, nem fogtak hozzá. Az szinte az utolsó napon, vagy az utolsó előtti, nem tudom, nagyon közel már, nem fogtak hozzá. Ez az asszony iszonyatosan szenvedett. Ez már olyan óriási szenvedés volt, amit nem lehet kibírni. Az ő szerette, aki a hozzátartozója, ott áll, és mondja neki azt, hogy hogyan tekintsen az Úr Jézusra. Nem hallja. Ő csak magával van elfoglalva. Egyszer csak elkövetkezik az a pillanat, amikor nem lesz tovább, amikor a hozzátartozója észreveszi, hogy itt azonnal meg fog halni. És kiállt neki, hogy mondd, mert, ja bocsánat, meg azt a momentumot kihagytam, ezt akkor vette észre, amikor egy nagyon nagy rémület volt az arcán, a szemében. Akkor megdöbbent ez a hozzátartozója, hogy ez a hozzá, hol átlát, értitek? Azt látja, amitől retteg az ember. És akkor azt kiáltotta, kiálts, hogy Úr Jézus, segíts! És ez a nagyon kemény asszony abban a rémületben kiáltott. És a következő percben így lehajlott a feje, becsukódott a szeme, elcsimult az arca, és ez az egyetlen egy mondat, ez az Úr Jézus, segíts, békességet adott neki, átkerült. Hát ez nem olyan példa, hogy várt ki a végét, de olyan, hogy a kegyelmi idő nem járt még le neki. Én olyan hálás voltam, mert az van megírva, hogy az is közösség, már most bocsássatok meg, az is közösség, hogy én egyedül vagyok, de az Úrral vagyok. Nem? Ja, azt hittem, hogy azt mondod, hogy nem. De jó. Igen. És az volt a hála, azért volt a hála a szívembe, hogy átkerült. Itt van egy olyan mondat, amit Teilhard, sajnos nem tudok róla sokat, bár tudom, hogy a férjemnek megvan, nem tudom, Teilhard biztos német volt. Teilhard. Teilhardnak kell mondani? Jó. Nem, nincs tovább, csak ennyi van kiírva. T, mint Teréz.
Igen, akkor
Téla. Téla, jó.
Francia volt.
Akkor még mellé fogok. De amit mondott, az emberiség számára közeledik az a nap, amikor választania kell az istenimádás és az öngyilkosság között. Felfogjátok, mi ez? Tehát választania kell az istenimádás vagy az öngyilkosság között. Hát ez nem olyan öngyilkosság, amikor te fogod a kést és beleszúrod, hanem hogy kell ezt érteni? Hát nem sugok. Hát ezt ti értitek. Bizony, hát igen. Hát amit a Marika mond, hogy vagy elkárhozik, vagy az üdvösségre megy. Tehát az istenimádás és az öngyilkosság között. Mert az Úr Jézus és az Isten nem fog kárhoztatni téged, meg engem, meg minket. Mi kárhoztat? Mi? Hát, amit elengedtünk a fülünk mellett. Amire nem figyeltünk. Saját magunk ítéljük meg, hogy igaza van ennek a következménye, annak, ahogy ez a következmény, az én bűneimnek a következménye. Magam látom ezt igaznak. És hát, nem helyén való, de így van. Még ami a mai napra, hát úgy bennem volt, nagyon sokat vívottam benne, megmondom testvérek, de mégis ma van augusztus 23. Én tudom, hogy a tudósoknak az augusztus 23 jelentheti azt is a múltunkból, hogy 435 évvel ezelőtt, ezen a napon volt egy nagyon-nagyon súlyos véres nap. És az a protestánsokat érte. Tessék? Igen, a Szent Bertalan éj a vérnász. Ez volt. A mai nap van ennek az évfordulója. Megmondom őszintén, hogy engem, én nagyon szeretem a történelmet, és én nagyon szívesen beszélnék róla, és hát tényleg kisírtam magam otthon azon a tényen, hogy annyira unionizálódik az egész emberiség, illetve hát az egész társadalom, és főleg a felekezeteket egyesítik egybe, egy vallással, hogy nem lehet senkinek a múltjára úgy visszatekinteni, hogy az a másikat sértse. Hát nem voltak igazi, őszinte vértanúink, hogy ez létrejöjjön, hogy mi hozzánk elérjen így az evangélium? Dehogy nem. Tehát ez nem illik tanítani, ezt nem illik kimondani. Amikor a püspök úr nekem még külön kiadta azt az engedélyt, hogy ugye tanítsak is hittant, akkor én nagyon elhatároztam, még elkértem a férjemtől a konfirmandus gyerekeket, hogy ne, ha az iskolába járok, akkor azokat is hadd én tanítsam. Mert én meg akartam őket velük ismertetni a reformáció korát. Hogy legalább az a pár gyerek, az a, mit tudom én, 10-12, nem tudom mennyi gyerek volt, valamit megjegyezzen abból, hogy mi történt a mi elejénkkel. Hát volt olyan gyerek, akik szerintem voltak úgy, hogy ők könyörögtek, hogy hadd én mondjam el a gyász évtizedről, hadd én, stb. És akár ezt, akár a vérnázt, akár tényleg, olyan lelkesek voltak, hogy ez valami csodálatos. Hát voltak hátul, akiknek ez nem tetszett, én nem tudtam azt, hogy vannak olyan rokonok, akiket ez bánt, de kitörlődik a múltunk. És olyan nagyon vívottam abba, hogy én megtaláltam a férjemnek egy kis könyvét, egy nagyon öreg könyv, a francia hugenottáknak egy története. Egy olyan történet, amelyikben az egyik hugenotta hát vezetőnek a fia áruló lett, ami nem szokott előfordulni. De olyan nagyon-nagyon mély bűnbánatra jutott, hogy ő írta le magáról is, és az egész történetet is. És amikor aztán ezt úgy nagyobb gondoltam rá, hogy jó lenne megismertetni veletek, hogy milyenek voltak az elején, hiszen a 103. Zsoltárban azt mindenki tudja. Mi van oda megírva? Áldjad én, sugok. És? Ne feledd el. És akkor úgy az volt bennem, tudjátok, hogy egy csomó ige úgy hangzik, hogy hogy ami időben, ez az állásfoglalás, hogy egységes legyen a vallás, és hogy az okümenében nem illik emlékezni a mi hithőseinkre. A Bibliában pedig megvan írva, tudakozzál a régi időkről, amelyek előtted voltak, 5 Mózes 4.32, 77. Zsoltár. Elmélkedem a régi napokról, hajdankor éveiről, elgondolkodom, és azt kutatja a lelkem. Ézsaiás felszólít. Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok az Isten. Ez 46.9. Jeremiás. Kérdezősködjetek a régi ösvények felől. Aztán az is eszembe jutott, hogy amikor még ugye nem írták, akkor Isten Mózes által megparancsolta a szájhagyomány fontosságát. Mégpedig az így hangzik, vigyázz magadra, őrizd meg a te lelkedet jól, el ne feledkezzél azokról, amelyeket láttak szemeid, és ismertesd meg fiaiddal, és azok fiaival, fiadnak fiaival. Hát szájhagyomány útján menjen tovább, hogy ki volt a te életedben, meg az elődöd életében az Úr, hogy milyen hatalmat láttál, ismertél meg. Elmaradt, testvérek. Elmarad. Már olyan generáció jött elő a diktatúrában, akik már anyukák lettek, már az unokák is, és nem jártak hittanra. És féltették az állásukat az emberek azért, hogy a gyerekeiket beadják. És ez annyira elszomorított, hogy végül is aztán arra gondoltam, hogy a mai nap emlékére legfeljebb annyit teszek meg, hogy a történelemkönyvből kiírom, hogy mi a mai nap. Mai nap, a 23-án van. Ma 24 van. 23 van. Igen, igen. Na. Nagyon röviden azért elmondom azt, hogy a hugenoták, én nagyon örültem, hogy az Esperes úr megemlítette ezt a szót egyik nap, a hugenotákra volna hivatkozva, hogy milyen nagyon komolyan vették, és hogyan nagyon-nagyon védelmezték egymást. És nagyon sokat szenvedtek. A reformáció kálvini ágának követőit nevezték Franciaországba hugenottáknak. Már 1534-ben említik őket, 1555-ben rendeleteket hoztak ellenük. Két hatalmas főnemesi párt érdekei is meghúzódtak mögöttük. Francis Gizon, a katolikus oldal, navarrai Bourbon Henrik, a református oldal. A háborúskodás 1562-ben robbant ki, Gizon vezetésével, mert megtámadtak egy istentiszteletre gyülekező hugenotta gyülekezetet. 60 főt meggyilkoltak, 200-at súlyosan megsebesítettek. A legvéresebb esemény, 435 évvel ezelőtt, a Szent Bertalan éji vérengzés volt. 1572. augusztus 23-án II. Henrik, de főként felesége Medici Katalin, lányuknak, Margitnak, férjül akarták navarrai Henriket, aki a hugenotta párt feje volt. Előbb azonban visszatérítették katolikus hitre. A király és a királyné Henrik és Margit esküvőjére meghívták a hugenották vezéreit, az előkelőségeket. És az esküvő éjszakáján 90 000 hugenottát gyilkoltak meg. Ennek következménye lett az 5. polgárháború Franciaországban, ennek a kirobbanása. Navarrai Henrik később francia király lett 4. Henrik néven, 21 évig uralkodott, 21 év múlva meggyilkolták. A hugenotta háborúskodás Richelieu bíboros szüntette meg úgy, hogy a hugenotta főurak hatalmát megtörte, váraikat elhódította, csak a vallás gyakorlását engedélyezte. De ez se valóságban az történt, hogy 1789-ben a francia forradalommal történhetett meg az, hogy vallásukat szabadon gyakorolhatták. Addig sokszor erőszakkal próbálták megtéríteni őket. Tehát ha 1534-ben kezdték, és még 1789-ig tartott, az azért nagyon hosszú idő. És ez már, ez a kis történet, ami ebben van, ez már a 1760-as, 70-es éveknek a története, amikor bizony a börtönökbe vetve nagyon-nagyon nagy szeretettel, és egymásért, és könyörgéssel, és olyan megható, hogy nem is tudtam kibírni sírás nélkül, szerették egymást, védelmezték egymást. Én nem tudom, hogy meddig enged el bennünket az Úr, hogy mik következnek ránk, de én mindig az van bennem, hogy vagyunk mondjuk egy Biblia órán, hogy aki ott ül, ha nem vitatom, hogy mekkora a hite, meg milyen fokon áll a megtérésben, hanem hogy megtanuljam szeretni. Mert, és a másik embert, aki szóval, hogy olyan indulat legyen bennem, hogy nem tudom, hogy nem lesz-e szükség arra, hogy valami módon őt segítsem. És hogyha ezt tudnám egy kicsit letenni a szívetekbe, hogy hát vannak antipatikus emberek, vannak szimpatikus emberek, hogy ez ne vezéreljen. Hanem itt nagyon sok szó esett a megbocsátásról. De a megbocsátás nem mindig azért van, mert mit tudom én, családi probléma van, hanem sokszor azért van, mert ellenszenves a másik ember. Hogy akkor, amikor érzed azt, hogy te, aki az Isten gyermeke vagy, hogy ez olyan ellenszenves, imádkozz érte magadban. Imádkozz érte, hogy tudjál hozzá olyan szót, olyan mondatot mondani, amelyik az ő ellenszenvét lenyugtatja. Higgyétek el, nagyon-nagyon fontos az, hogyha a megpróbáltatások ideje eljön, akkor tudja a másik, hogy te rád lehet, te hozzád lehet szólni. Te nem fogod őt akár beárulni, akár bántani. Hogy adná meg ezt az Úr ami számunkra. És azért emlékeztem meg erről a napról, mert ez nagyon neves nap volt a régiekben. És arról, amiről beszéltem, az a közösség vágya és a közöny félretétele, az maradjon a szívünkbe. És abban az a hála, hogy Isten, ahogy vezette és kiszabadította az ő népét Egyiptomból, minket is egyenként kiszabadíthat a mi nyomorúságunkból. Mert 2000 év óta kész a bocsánat, nekünk kell érte kinyújtani a kezünket és elfogadni. És köszönöm.